Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreink, új évünk első vasárnapján fennálló énekként énekeljük el a 23. Zsoltár első és második versszakait. A 23. Zsoltár így kezdődik: az Úr én nekem, őriző pásztorom. Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük el a 265. dicséretet. A 265. dicséret így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden utadat. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a Szent Igét, ami a mai nap, az új év első vasárnapján így szól hozzánk. Ez az ige írva található János evangéliumában, a 21. fejezetben, a 15-től a 25-ig tartó versszakokban. Eképpen: mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondta neki: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki: legeltesd az én bárányaimat. Mondta néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta néki: igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki: őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta valanéki: szeretsz-e engem? És mondta néki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus: legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és odamégy vala, ahová akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen hallállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szóla néki: kövess engem. Péter pedig megfordulvá látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondá: Uram, ki az, aki elárul téged? Ezt látván Péter mondja Jézusnak: Uram, ez pedig mint lészem? Mondta neki Jézus: ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Kiméne azért a beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem: ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Imádkozzunk, testvéreim! Imádkozzunk! Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk előtted. Légy áldott az elmúlt évért, a megtartásért, a te gondviselő szeretetedért. Légy áldott azért, hogy közösségben, szeretetben itt lehetünk a te házadban, ennek az új esztendőnek a küszöbén. Ilyenkor annyi kérdés és annyi félelem merül fel bennünk. Édesatyánk, igéden keresztül te adj nekünk eligazítást és biztatást. Légy áldott azért, hogy otthonainkból eljöhettünk ide, a te házadban, hogy itt hálát adhassunk neked, és kérjük tőled erre az új évre is a te áldásodat. Kérünk téged, hogy add nekünk a csendességet, a békét, a szíveinket és a lelkeinket, töltsd meg a te szent igéddel. Légy itt velünk, maradj velünk, add a te áldó üzenetünket, üzenetedet mindannyiunk számára. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az igehirdetésre készülve énekeljük el a 274. dicséret első és második verszakait. A 274. dicséret így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Szeretett testvéreim, az a szent ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, János evangéliumának 21. fejezetében, a 22. versszakban eképpen. Mondta neki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Szeretett testvéreim, az új esztendő első vasárnapja van. Ilyenkor vegyes érzelmek kavarognak bennünk. Fogadalmakat teszünk, aztán azok vagy sikerülnek, vagy nem, de azt gondolom, hogy mindannyian egy kicsit vegyes érzelmekkel kezdjük az új esztendőt. Lezártuk elmúltak az ünnepek, lezártuk az elmúlt évet, és elkezdtük ezt az újat, a másikat. Hála van a szívünkben, mert lehet is hála a szívünkben. Hála van a szívünkben az elmúlt évért, az elmúlt évnek minden áldásáért, a fájdalmakért is, a veszteségekért is, de azt már pontosan tudjuk, hogy mi volt az, ami az elmúlt évben történt. Azonban ezt a hála érzést kíséri bennünk egy bizonytalankodó érzés, egy aggodalmaskodás, mert azt tudjuk, hogy az előző évben mi történt, de teljesen bizonytalanul állunk ilyenkor az új év küszöbén, mert azt nem tudjuk, hogy mi következik. Félünk a jövőtől. Van bennünk egy csomó aggodalom, félelem. Mi lesz velünk? Mi lesz ebben az évben? Mi ez, ami majd ránk vár? Ebben az ige szakaszban, amit felolvastam, ez egy tulajdonképpen Jézus életrajza, amit János apostol vetett papírra, ő gyűjtötte össze. Ez a rész, ez az utolsó rész, a 21. fejezet, ez tulajdonképpen az utószó. Ez akkor történt, amikor Jézus feltámadt, és újra megjelent a tanítványoknak. El tudjuk képzelni a tanítványok akkori érzéseit, érzelmeit. Elvesztették Jézust, tudták, hogy mi történt vele, keresztre feszítették, és akkor megjelenik közöttük. Megjelenik közöttük az előző verszakokban, ahogy a történést János apostol leírja nekünk, köszönti őket, ahogy szokta, békesség veletek, és hívja őket egy közös étkezésre. Abban a felolvasott ige szakaszban már olvassuk is, hogy vacsoráltak, és a vacsora után kezdett majd Péterrel beszélgetni. Tehát Jézus megjelent a tanítványoknál, köszönti őket, béke veletek, és hívja őket, jöjjetek, egyetek, kenyért tör, és halat ad nekik. Leülnek együtt egy közös étkezésre. Öröm és kétely van a tanítványokban. Öröm természetesen, hiszen Jézus újra velük van. Újra láthatjuk a Mestert, újra láthatják a Mestert, aki ott van velük, és együtt leülnek étkezni. De kétely is van bennük, mert hiszik is, és nem is, bizonytalankodnak, hiszen nem is ismerték fel Jézust. János volt az egyetlen, aki az első pillanatban tudta, hogy az Úr az. Tamás pedig hitetlenkedett. Ismerjük a történetet. Ha a sebeidbe tehetem az ujjam, akkor hiszem el, hogy te vagy. Ez meg is történik. Az előző fejezetben ezt János apostol rögzítette is a számunkra. Tehát újra együtt voltak Jézussal, a Mesterrel, és különös érzések kavarogtak bennük, az öröm, a kétely és a bizonytalanság. Azt gondolom, hogy talán az érezheti át igazán, hogy mit érezhettek akkor ott a tanítványok, aki már visszakapta egy szerettét, a halálkarjábot, aki már megismerte azt az érzést, amikor valaki nagyon súlyos beteg volt, és halálán volt, és az Úr mégis visszaadta neki. Amikor újra láthatta a kedves arcot, hallhatta az újra a kedves hangját, sőt, együtt leülhettek vacsorázni. De azt is tudták, hogy ez a találkozás, ez az együttlét nem lesz hosszú idejű, nem fog sokáig tartani, hiszen Jézus készült a mennyei atyához, de előtte még találkozott a tanítványaival, és beszélgetett velük. Különösen Péterrel, hiszen ez a szakasz, amit felolvastam, arról szól, hogy a vacsora után Péterhez fordult, és vele kezdett el beszélgetni. Megkérdezi tőle háromszor, szeretsz-e engem? Háromszor kérdezi, mert tudjuk, hogy Péter háromszor tagadta meg őt. Péter mind a háromszor mondja, hogy tudod, hogy én mennyire szeretlek. A harmadik kérdésnél már szinte kétségbe esik. Majdnem mondhatnánk, hogy már majdnem sír, hogy hiszen mondom, Uram, hogy szeretlek, miért nem hiszed el? De hiszen Péter volt az, aki háromszor tagadta meg a Mestert, háromszor tagadta meg Jézust. És ennek ellenére itt tulajdonképpen Jézus rehabilitálta Pétert, mert mind a háromszor ő is elmondja, őrizd a nyájam, legeltesd a juhaimat, és rábízta ezt a szent feladatot, a nyáj őrzését, a pásztorkodást, a gyülekezetet. Azt az apostolt bízta meg, akiben tulajdonképpen megrendülhetett volna a bizalma. De érdekes, hogy itt ebben az ige szakaszban Jézus sem Péternek, kősziklának nevezi Pétert, hanem úgy mondja Simon, Jónásnak fia, hivatalosan. Mintha én nem úgy szólítanálak meg, hogy kedves Marika, hanem elmondanám a vezeték nevedet. Tehát teljesen hivatalosan szólítja meg Pétert. És minden bizodalomvesztés ellenére Jézus megbízik, tudja, hogy Péter az a tanítvány, akire rábízhatja azt a feladatot, ami számára a legdrágább, a gyülekezet vezetése, a nyáj terelése, tereld az én juhaimat, hiszen vérem váltotta meg az ő követőit, és Péterre, Péter apostolra bízza az ő véren megváltott követőit. a legnagyobb kincsét bízta rá akkor Péterre. De Péter ezzel nem elégszik meg. Ahogy olvassuk tovább a történetet, Péter elkezd kíváncsiskodni. Pedig Jézus azt is világosan elmondja neki, amikor itt beszélgetnek, hogy mi módon és hogyan fog meghalni, és mikor. De Péter erre elkezd kíváncsiskodni. Hogyan lészen ez, és mi lesz Jánossal? Péter abban a pillanatban nem azzal törődik, nem azzal az áldással, amit az Úr rábízott, a legnagyobb, legszentebb feladatot az ő életével, hanem elkezd kíváncsiskodni, teljesen emberi módon, hogyan lesz ez, mi módon lesz, és mi lesz Jánossal. A hagyomány szerint János valóban nagyon hosszú ideig élt, hiszen neki hosszú idő is kellett ahhoz, hogy összegezze ezeket a történéseket, és hogy mindezeket leírja, és így rögzítse a történeteket, és rögzítse Jézus életrajzát. De Péter magatartásából világosan láthatjuk az emberi oldalát. Ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk mi is mindannyian. Szeretünk a másik ember dolgával foglalkozni. Neki miért jobb? Neki miért könnyebb? Neki miért így? Neki miért úgy? Nekem miért nem úgy? Ilyenek vagyunk. Emberek vagyunk. Mi is itt állunk most az új év küszöbén, különféle vegyes érzelmekkel. Elbúcsúztunk már az elmúlt évtől, ami a hátunk mögé került, és kiki reménykedve, vagy aggódva, találgatja, mi lesz velünk, mit hoz a jövő. Már elkészült előre egy tucat különféle kalkuláció, jóslatok. Milyen lesz az időjárás, milyen lesz a termés, mi várható a gazdasági és politikai életben. Az interneten már mindenféle ilyen jóslatokat és előrejelzéseket lehet olvasni, de ezzel foglalkoznak a politikusok is. Riogatjuk egymást, és riogatjuk magunkat a különféle hírekkel és aggodalmakkal. Azt nem mondom, hogy nincs okunk félelemre és aggodalomra, hiszen senki nem gondolta még fél évvel ezelőtt, hogy az történhet Európában, ami megtörtént az elmúlt fél évben. Senki nem gondolta, hogy megindulnak az Ázsiából és Afrikából a menekültek, és jönnek Európába. És ahogy látjuk a tévét bekapcsolva, hogy az északi sarkon plusz 10 fok van, és a nyeges medvék a jégtáblákkal együtt potyognak a vízbe, valóban az ember összerezzen, az emberi lélek nincs ezekre felkészülve. Az emberi szív beleremeg, és félelmekkel, aggodalmakkal vesz minket körül. Tehát minden okunk megvan arra, hogy aggódjunk. De testvéreim, ha vigasztalásul mondhatom, ez mindig így volt. Ez mindig is így volt, amióta ember él a Földön, csak más problémák voltak, és más gondok voltak. De problémák és gondok mindig is voltak. Itt állunk tehát megint egy új esztendő küszöbén, a múlt és a jelen titokzatos partján állva, lelkünkben a bizonytalanság árnyaival. A másik dolog, ami nagyon foglalkoztat minket ilyenkor, az az idő múlása. Elmúlt, elrepült. Mondhatom, elrepült egy év, és elkezdünk gondolkozni, számolgatni, vajon mennyi időnk van még, mennyi lehet még. Péter is azt kérdezi Jézustól, amikor Jézus elmondja neki világosan, hogy mi az, ami rávár, mi lesz az ő feladata, hogy hogyan lesz az, és mi lesz, és hogyan történik. Testvéreim, az időt hiába próbálnánk megállítani, vagy megnyújtani az életünk legszebb perceit, azt nem lehet. A nap nem áll meg, az idő halad, de ugyanúgy hiába szeretnénk gyorsan átlépni a nehéz időszakokon, a nehéz próbákon, a nehéz napokon, a keserves órákon, amikor a legszívesebben előrehajtanánk az Úrra mutatóját, hogy már legyünk túl rajta, nem lehet. A keserű poharat is kortyonként kell kiinni. Az idő ritmusa végtelen egyformasággal múlik. Perc percet követ, óra órát, nap a napot, és az év az évet. Az óránk néha siet, vagy késik, de az idő se nem siet, se nem késik. Sokszor talán úgy érezzük, hogy ez a kérlelhetetlen ritmus nem egyforma. A szürke, szomorú napokon, amiket átéltünk az előző hetekben, mintha minden percnek ólomsúlya lenne. Máskor pedig egy pillanat alatt elröpül egy egész nap. Szinte kifolyik a nap az ujjaink közül. Az érzéseink megcsalnak minket. A legkeservesebb és a legboldogabb perceink pedig egyformán elmúlnak. Hiába próbáljuk az idő kerekeit visszaforgatni, vagy újra átélni a kedves perceket, ami tegnap volt, az elmúlt. Azt lezárhatjuk. Csak a jelen a miénk. A jövő nem a mi kezünkben van. A múlt már egy lezárt történet. Ami megtörtént, azon változtatni nem lehet. Csak tanulni belőle. A szavakat, a mondatokat sem lehet megváltoztatni, amiket már kimondtunk, vagy esetleg megbántottunk valakit vele, vagy esetleg meggondolatlanul mondtunk ki olyasmit, amit nem lehetett volna. Ezen sem lehet már változtatni. De tanulni ebből is lehet. És mégis mindezt tudjuk, és természetesnek tartjuk, és mégis mennyit tűnődünk, töprengünk, és gyötrődünk az elmúlt dolgokon, eseményeken, szavakon, mondatokon és bántásokon. Mennyi felesleges terhet cipelünk így magunkról, magunkkal, évről évre, az elmúlt dolgaink keresztül, amiket nem tudunk letenni. Ha nem így, vagy nem úgy történt volna, ha nem éppen ott lettem volna, ha éppen nem szállok be az autóba, vagy ha éppen kiszállok az autóból, ha éppen nem találkoztam volna X-el, Y-nal, vagy milyen kár, hogy nem találkoztam vele, ha elmondhattam volna neki. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel gyötörjük magunkat időről időre. Testvéreim, tudjuk, hogy a jövőnk nem a levegőben lóg, mert amit az ember ma vet, azt aratja holnap. Természetesen sajnos mindig történhettek olyan nem várt események, előre nem láthatott problémák, tragédiák, amikor az élet kártyavárként összeomlik körülöttünk. De a mi látásunk, hála Istennek, gyenge. Isten a mindenség ura, és mi csak emberi módon láthatjuk a dolgokat. Nem érthetjük, nem is tudhatjuk mi, miért történik. Az Úr rendeléseit nem követhetjük. Az Úr kormányzó és próbáló kezét nem foghatjuk meg. Jézus azt mondja itt Jánosnak, és természetesen azt mondja nekünk is, mi között hozzá. Ne aggodalmaskodj azon, ami nem rád tartozik. Ez az én dolgom. Ő pontosan tudja, hogy kinek mi a feladata. Azt is pontosan megmondta Péternek, mi lesz az ő feladata. És Jánosnak is adott pontosan annyi időt, amire neki szüksége volt ahhoz, hogy mindazt a történést, amit átéltek a tanítványok együtt, amit átélt Jézussal, hogy Jézus életrajzát összegezze, leírja és hagyományozza számunkra. Biztosan velem együtt ti is tapasztaltátok már, nem is egyszer, hogy sokszor a legkeményebb próba vitt minket a legjobb irányba. Vagy amikor azt gondoltuk, hogy itt mindennek vége, innen már tovább, itt már nem lehet tovább lépni. Emberi módon már valóban úgy is láttunk egy dolgot, hogy itt mindennek vége van. És akkor megkezdődött számunkra egy sokkal szebb, tartalmasabb és gazdagabb életszakasz. Isten útjai nem a mi útjaink, és az ő útjai kifürkészhetetlenek. Nem tőlünk függött, hogy mikor és hol születtünk. Nem tőlünk függött, hogy kik a szüleink. Nem tőlünk függött, hogy miért is jöttünk erre a világra, hogy mi a küldetésünk. Ez nem a mi dolgunk, mert ezt egy örök végzés előre eltervezte. Előre eltervezte az életünket és a feladatunkat. És természetesen azt is egy örök végzés viszi végbe, hogy meddig maradhatunk itt ebben a földi vándorlásban. Sokan megkérdezik emberi módon, de teljesen értelmetlenül, hogy mikor, még meddig élhetek, mennyi időm van. A Jézusi feledet így hangzik számunkra, mi között hozzá. A hitetlen embert leveri, és keserűvé teszi, vagy talán éppen könnyelművé ez a számára érthetetlen és megalázó történet. Lázad ellene. Azért is tudni akarja azt, ami nem tartozik rá. Különféle asztrológiai előrejelzésekkel, jóslatokkal, számmisztikával, halott idéző szeánszokkal, meg mit tudom még mivel, kutakodnak a jövőbe, hogy mi történhet, hogy megfejtsék azokat a dolgokat, amik tényleg nem rájuk tartoznak. Ugyanezt tette Saul is, aki őrült félelmében az endori halott idéző asszonyhoz menekült, és nem az Úrhoz ment, hogy megkérdezze tőle, mi lesz az ő sorsa, mi fog történni vele. A Biblia is óvaint minket, óvainti az embert ezektől a dolgoktól, a varázslóktól és a bűbájosoktól. Óvakodjatok a varázslóktól és a bűbájosoktól. A hívő embert viszont azt gondolom, hogy felemeli és megnyugtatja ez a tudat. Ha nem tőlem függ az életem, a sorsom, a holnapom és a halálom, akkor Isten kezében van. És ha Isten kezében van mindenem, akkor nagyon jó helyen van. Akkor van a legjobb helyen. Az Úr sok mindenre azt mondja, mi közöd hozzá. De ezt ne vegyük egy ilyen bántónak, ahogy mi esetleg mi beszélnénk egymással, hogy mi emberi módon mondja egyikünk a másikának, hogy mi közöd hozzá. Ez nem így hangzik. Inkább úgy, hogy mi közöd hozzá, ez nem a te dolgod. Ez az én dolgom. A te dolgod az, amit rád bíztam. Ezek a dolgok, hála Istennek, nem ránk tartoznak. Hiszen minden, amiben az ember belenyúlt, sok minden fejlődés ellenére csak rosszabb lett. Nézzük a születésszabályozást. A születésszabályozást azt gondolta az ember, hogy megoldotta. Egész Európa előregedett. Az egyéb problémákat a technikával is. Nem, azt nem lehet mondani, hogy nincs szükség fejlődésre. Fejlődésre szükség van. De bizony, amiben az ember beleavatkozik, abból előbb-utóbb mindig baj lesz. Ez nem ránk tartozik. De van valami, amit mégis ránk tartozik, és amit ránk bízott az Úr, amiben az élet és a halál titka megoldódott, és meg is oldódik minden napon. Ez pedig Jézus követése. Hozzánk szól ez a biztatás. Te kövess engem. Ma is így szól hozzánk ez a biztatás. Te kövess engem. Ne azzal foglalkozz, ami nem rád tartozik. Ne azzal foglalkozz, mi lesz a másikkal. Te kövess engem. Ez az, ami tőlünk függ. Az élet legegyszerűbb és legtisztább parancsát hirdeti számunkra az ige. Az első olvasatra úgy tűnik, hogy Jézus leinti a másik ember sorsa felől érdeklődő tanítványt, mintha azt mondaná, hogy mintha önzésre tanítana, de nem. Az ő magaslatán nincs ellentét az önzés és az önzetlenség között, mert amivel és ahogyan önmagam adom, úgy tudok leginkább szolgálni másoknak. És ahogy másokat tudok szolgálni, azzal a szolgálattal tudom adni igazi önmagam. Testvéreim, mindannyian ismerjük Mózes történetét. Mózest kijelöli az Úr egy nagyon nehéz feladatra. Mózes is bizonytalankodik, hogy ő erre nem lesz alkalmas. Majd a még nehezebb feladat következik, el kell menni a fáraóhoz, és ki kell kérni a népet. Mózes beszédhibás volt, és szinte könyörög az Úrnak, hogy Uram, én erre alkalmatlan vagyok, nehéz ajkú vagyok, nem tudok beszélni, ne bízd rám ezt a feladatot. És az Úr azt mondja, melléd adom Áront, a testvéredet. Mellé is adja Áront, a testvérét, aki ékes szóló. És megoldja a problémát. Sok kötelességünk és feladatunk van a világban, de a legszentebb feladatunk, azt gondolom, azzá válni, olyanná lenni, akinek a legjobb hasznát veszi ez a teremtett világ. Hiszen az Úr mindannyiunknak elrendelte a helyét. Nem véletlenül kerülünk egyik helyről a másikra. Mindannyiunknak elrendelt helye van, amit végeznünk kell a világban. Őrült rohanásban éljük az életünket. Felpörgött körülöttünk minden. És sokszor a legfontosabb dolgokról feledkezünk meg. És mégis ebben a lüktető, felgyorsult világban, a temérdek dolgok között a legfontosabb olyan emberré válni, akin meglátszanak a krisztusi vonások. Jézus volt az, akinek a hasonlatosságára az Úr teremtette az embert. Valamilyen szinten, az ő követésével ez lenne a feladatunk ebben az emberi életben. Ha nem is hasonlítunk rá, mert azt gondolom ez lehetetlen, de legalább meg kell próbálnunk. Kövessük őt. Ha őt követjük, akkor talán meglátszanak rajtunk előbb ezek a krisztusi vonások. Az életünk tele lehet misztikus titkokkal és rejtelmekkel, megoldhatatlannak tűnő gondokkal, megoldhatatlannak tűnő feladatok és gondok vannak előttünk, de van egy egyszerű hívás a számunkra. Te kövess engem! Nem az a mi feladatunk, testvéreim itt a földön, hogy az élet végső kérdéseire és rejtelmeire adjunk választ. Ez nem a mi dolgunk. Erre az Úr azt mondja, mi között hozzá. Ez nem a te dolgod. De nem csak ennyi Isten válasza. Adott egy világos és egyszerű parancsot is, hogy ebben a kétségbejtő világban Krisztusra nézve haladjunk előre, éljük azt az életet, amit ő adott számunkra, és ő adott elénk a szívünkbe és a lelkünkbe. Tolstojnak van egy nagyon kedves és megszívlelendő meséje. Meghalt egy molnár, és a fiára hagyja örökül a malmát. A fiú töpreng, és elhatározza, hogy ő nem úgy fog élni, mint az édesapja. Elkezd töprengeni, gondolkozni, ő okosabban akar élni. Ő nem azt csinálja, ő nem folytatja az apja útját. Filozofál, hogy mitől működik a malom. Aztán rájön, hogy a malom malmot a víz hajtja. Elkezd méregetni, elindul és nézegeti a víz sodrát, a mélységét. Végül elérkezik a forráshoz, a víz forrásához. És közben, amíg ő kutakodik, filozofál, tönkre megy a malom, ő pedig koldusbotra jut. Pál apostol is figyelmeztet minket az igéjében. Senki feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, ahogy az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Testvéreim, amikor most újra itt vagyunk egy új év küszöbén, a 2016-os év hajnalán, az első vasárnapján, még visszatekintünk az elmúlt évre, és esetleg szeretnénk tudni többet, hogy mi történik velünk ebben az évben. Töprengünk, gondolkozunk, Jézus kijózanít minket. Ne ezzel foglalkozz, te csak kövess engem. Ez az egyszerű parancs a legjobb orvosság az emberi nyugtalanságra, az emberi aggodalmakra. Ne a múltban kutakodjunk, ne féljünk a jövő fejleményeitől, hanem éljük meg a jelent krisztusi úton, Krisztusra tekintve, Jézusra tekintve, őt követve, ott, ahová teremtett minket. Isten Ura a múltnak, mert Krisztusban meg tudja bocsátani a múlt bűneit és mulasztásait. De Krisztus a Isten ura a jövőnek is, mert minden az ő tervei és végzése szerint történik, és minden az ő tervei szerint formálódik. A holnap és a holnap után pontosan olyan világos, mint a tegnap és a ma. Valamit azért nekünk is adott, a miénk a jelen, a mostani perc, amikor eldöntjük, hogy hová tartozunk, hogy mit csinálunk, hogy követjük-e őt, vagy nem követjük. Az egymás követő percek, amikből múlt lesz, és amiben jövő lesz, ez a jövő, ami keresztül vezet minket az örökké valóságba. Ha visszatekintünk az elmúlt évre, és számba vesszük, mennyi minden történt velünk az elmúlt esztendőben, mennyi áldás, szép percek, órák és történetek, de esetleg fájdalmak és veszteségek is, amit el kellett viselnünk, vagy át kellett élnünk, egy biztos pont mindig volt, Isten keze, amely felettünk volt, ami mellettünk volt, és ami vezetett minket, aki mindig adott nekünk erőt ahhoz, amit el kellett viselni, és mindig megkönnyörült rajtunk. Isten felettünk tartotta az ő áldó kezét, megóvott és megtartott. Amikor gyengék voltunk, akkor megerősített. Amikor erősnek éreztük magunkat, akkor védett, hogy el ne essünk a nagy önbizalmunkba. Testvéreim, nincs mitől tartanunk, nincs mitől félnünk, nincs miért aggodalmaskodnunk. Egy hajszálunk sem görbülhet meg, Isten tudta nélkül, az ő tudta nélkül, és ad nekünk útra valók egy tiszta, kristálytiszta parancsot, az életfeladatunkat. Mindannyiunkat hív, te kövess engem. Megszabta mindannyiunk számára a haladás útját. Pontosan kijelölte mindannyiunknak azt az utat, amelyen haladnunk kell. És odafigyel arra is, hogy ne tévedjünk el. Teljes bizalommal, gyermeki bizalommal indulhatunk ebben az évben is, mert ő velünk van, és így hív mindannyiunkat. Te kövess engem. Amen. Feleljünk Isten ígérére az előbb elkezdett dicséret harmadik és negyedik versszakaival. Imádkozzunk testvéreim, először csendesedjük el, és vigyünk kéréseinket az Úr elé. Amen. Urunk, mennyei édesatyánk, hálattelt szívvel állunk meg előtted. Légy áldott a te üzenetedért, a te szent igédért. Köszönjük neked, hogy útravalót adtál számunkra. Ahogy Péter is mondta neked, amikor kérdezte tőled, szeretsz-e engem, és mondta neked, hogy Uram, te mindent tudsz. Igen, Urunk, te mindent tudsz. Te mindent tudsz, hogy mi történik, miért történik, és hogy történik. Látod, ismersz minket, hogy mi milyenek vagyunk, milyen a mi aggódó, bizonytalankodó, félelemtől aggódó lelkünk és szívünk. Olyan jó a te biztatásodat hallani ezen a mai első vasárnapon is, amit útravalónak adtál számunkra. Nincs más dolgunk, mint követni téged. Tudjuk azt is, hogy ez számunkra milyen nehéz. Nem vagyunk alkalmasak, és nem vagyunk képesek erre, mert mi mindig szeretnénk a saját elképzeléseink, elgondolásaink és gondolataink szerint intézni a dolgainkat, és menni a másik úton, amit mi találunk magunknak. A keskeny útra nem mindig szeretünk haladni, pedig tudjuk, hogy ez a te utad, az üdvösség útja, az egyetlen út, ami számunkra üdvösséget ad, az egyetlen biztonságos út az emberi élet, az emberi lélek számára. Édesatyánk, megköszönjük neked az elmúlt év áldásait, bánatait, fájdalmait, és adj nekünk erőt, légy mellettünk gondviselő szeretetteddel ebben az évben is, ebben az egész életben. Olyan jó tudni, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, hogy mi a te gyermekeid lehetünk, és nem történhet velünk semmi olyan, amiről te nem úgy tudsz. Édesatyánk, légy áldott a te gondviselő szeretetedért, légy áldott ezért a gyülekezetért, légy áldott az egyházunkért. Áld meg mindenkit, akik most hozzád könyörögnek, hozzád imádkoznak, hozzád fordulnak. Áld meg, édesatyánk, ezt az embervilágot, könyörülj rajtunk. Eléd hozzuk azokat a testvéreinket, akik nem lehetnek itt. Talán betegek vagy egyéb probléma miatt nem tudtak eljönni. Áld meg őket. És eléd hozom a világon mindenhol a református közösségeket, ahol most hozzád imádkoznak. Eléd hozom családjainkat, gyülekezetünk életét. Te tudod, hogy melyikünkre milyen feladat vár. Ne hagyj el minket, légy velünk, adj nekünk erőt, amikor gyengélkedünk, és mindenképpen erősítsd a mi hitünket, mert mi nagyon könnyen megbillenünk, kisiklunk, megbotlunk, elesünk. Maradj velünk, vezess minket a te utadon, édesatyánk, és tégy minket is képessé arra, hogy kövessünk érte, kövessünk téged. Szent fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg a mi imádságunkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, előtökbe hozom az adakozást, tudva, hogy a jószívű adakozót szereti és megáldja az Úr. Énekeljük el az áróéneket, a 434. dicséretet, amelyik így kezdődik, mindegyik versszakát, vezess Jézusunk, s véled indulunk. 434. dicséret. Vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő áldó tekintetét tireátok, és adjon nektek békességet, egykor pedig örök életet. Amen.